BIM Archívum. Hangmaskara, zenés születésnapi est Kosztolányi tiszteletére. Komoly zene, jazz és magyar nóta. Zenei motivumok Kosztolányi műveiben. Közreműködik a Nagy János trió. Nagy János zongora, Frenki Látó hegedű, Zsubert Flóra dob, valamint Agócs Márton népzenész, Gereven Zita jazz énekes és Puja Andrea opera énekes. Beszélgetőtársak Jé Győri László műfordító zenekritikus és Veres András irodalomtörténész. Moderál Parádi Andrea irodalomtörténész, muzeológus. A felvétel 2018. március 27-én készült.
Jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangmaskara című zenés születésnapi estjén, amelyet Kosztolányi születésnapja tiszteletére rendeztünk. Estünkön bemutatjuk majd a kiváló zenei előadó művészek segítségével a zenei betétek szoros összefüggéseit Kosztolányi szövegeivel. Rögtön elsőként szeretném bekonferálni az első darabot, Robert Schumann Eichendorf Liederkreis című dalciklusából, a 12. dalt Frühlingsnacht címmel. Előadja Puja Andrea, zongorán kísér Nagy János. Köszönjük szépen! Szeretném bemutatni a beszélgető társaimat, Veres András irodalomtörténészt, a Kosztolányi Kritikai Kiadás kutatócsoport vezetőjét, és Győri László zenekritikus műfordítót. Az első kérdésem az, hogy miért épp Schumann?
Miért éppen Schumann? Ugye az Arany Sárkányban szerepel többek között az a mondat, hogy Novák ugye vallatóra fogta, miért járt itt, zongoráztunk. Remélem Schumann szólt Novák. Schumann az jó zeneszerző. Mindig Schumann. Hát ha mindig Schumann, akkor vele kell kezdeni. Egyébként, hát gondolom mindenki emlékszik a szeptemberi áhítatnak azokra a soraira, ugye ez 35 októberében jelent meg a Nyugatban. Aztán a délután is furcsa nékem, hogy a napot árnyékok nem temetik, a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénik a szonada patetik, bugdácsol a billentyűn tompabúban, az édes elmebeteg árva Schumann, s mert nem lehet már jobban sírni, a száján kacag a skizofrénia. Egyébként ez olyan szempontból is figyelemre méltok ezek a sorok, hogy a purista Kosztolányi lámlám élete végén már nem volt annyira purista, ugye ebből a rövid idézetből is kiteszik. Élete kései szerelméhez, Radákovics Máriához írt levelében, valamivel korábban, mint ahogy a szeptemberi áhítót született, tehát 35. augusztusában a következőket írta. Kedves Mária, beteg voltam. Amikor hajóra szálltam, már lázam volt, s később, ahogy hazaérkeztem, ágynak estem, félig önkívületbe töltöttem a napokat, éjszakákat. Mindez rendkívül különös, mint az, ami előtte történt velem. Először is megpillantottam magát. úgy ült a magányában, a csöndjében elzárva, mint a hősnő egy dán regény fejezetében, a legcsöndesebb lámpafénytől aranyozva. Aztán a kikötő hídon hevert a verőfényben. Később zenét hallottam magam körött, Beethoven szonána patetikjét és Schumann dalait, akár gyermekkorom családi összejövetelein. Jelképesnek is vehető, szinte összeér a gyerekkor és összeér a kései halál előtti kor. Ilyen szempontból tehát igencsak indokoltnak tűnt Schumannnak kezdeni. De ha már arra történt utalás, hogy ez a gyerekkor családi összejövetelének a zenéje, akkor egy pillanatra próbáljon meg röviden elidőzni a gyerekkorban, milyen zenei élmények érhették hát Kosztolányit, és nem csak őt, hanem unokatestvérét, Brenner Józsefet, ugye, akit Csád Géza néven ismerünk, és aki maga is nagyon erősen zenei pályán szeretett volna elindulni, és hát a gyerekkori naplói is nagyon fontos forrásértékű szövegek arról, hogy hogy is folyt az élet ott a családjuk, ebben a két családban. De hát egyáltalán Szabadkában mivel találkozhattak? Átadnám itt a szót.
Hát, hogy egészen pontosan mivel találkozhattak, azt elsősorban Csád Géza kapcsán lehet föl göngyölíteni, mert ugye Csád Gézáról tudjuk, hogy több hangszeren játszott, zenészpályára készült. Annak idején nem vették föl a Zeneakadémiára, mert technikai problémákat találtak a játékában, és így nem lett belőle a hivatásos zenész, de ezzel együtt persze zenekritikusként és zeneszerzőként eléggé sokat alkotott. A zeneszerzői életművét a Széchenyi könyvtárban őrzik, és egy Kelemen Éva nevű muzikológus az ottani, a Széchenyi könyvtár munkatársa foglalkozott vele. Nagyon, nagyon sokféle ez az életmű. Mindenesetre azt lehet tudni, hogy milyen hatások érték Csád Gézát, és nyilván a fiatal Kosztolányit is. Elsősorban a német romantika zenei hagyományait vihették ott tovább. Hogy Szabadkán milyen zenei élet volt, ezt így pontosan nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy volt egy ember, Lányi Ernő, aki rendkívüli szerepet játszott Szabadka zenei életében. Az ő papája, az egy még Langsfeld néven kereskedő volt, és volt több gyereke, többféle karriert futott be. Lányi Ernő elszökött otthonról, és zenészként csinált karriert, nagyon sok felé volt kóruskarnagy, kórista, volt asszisztens a Pesti Operaházban, a rövid Mahler időszakban. Majd visszakerült Szabadkára, ahol kinevezték a helyi zeneiskola vezetőjévé, ott filharmonikus zenekart szervezett, egy kisebb szimfonikus zenekart, és ő volt valószínűleg a szabadkai zenei élet lelke és motorja. Most a három család, a lánya, Brenner és a Kosztolányi, köszönöm, család közötti kapcsolat nagyon erős volt, és szóval sok közös kamarazene is volt. Nyilvánvalóan a hangrögzítés akkor még nem állt azon a színvonalon, hogy lemezt hallgattak volna, hogy inkább kamarazenéltek, és ezt lehet egészen biztosan tudni, hogy a lányiak vezetésével folytott a kamara zenélés és a zenei élet. Egyébként nagyon érdekes, fönnmaradt egy hangverseny műsor az ottani szimfonikus zenekar műsora, ami nagyon, azért nagyon érdekes, mert megmutatja, hogy a mi számunkra megmutatja, hogy hogyan változott a hangverseny műsorok összeállítása. Ugye egy szimfonikus zenekar, amely nyilván meg akarta mutatni magát, de be akart mutatkozni, nem műveket játszott, hanem tételeket. És a műsor összeállítás ból én arra gondolok, hogy a mai hangverseny látogató valószínűleg rosszul lenne attól a vegyes felvágottól, amit ott kapott, hogy kapott egy tétel Beethoven szimfóniát, utána egy hubai darabot, és itt az össze-vissza mindenféleket játszottak, nyilván meg akarták mutatni a képességeiket. Mindenesetre ez nagyon jó, hogy mi nem vagyunk az ő kortársaik ilyen szempontból.
Hadd kérdezzem meg, te hallottál egy Burmester Willi nevű hegedű művészről?
Be kell, hogy vajon...
Én se hallottam, de ugye az olvashatott Csád Géza naplójában, hogy 1902. január 6-án Burmester Willi a világ első hegedű művész, ezt ő írta, nem én, Szabadkai Dalegyesületen ugye adott koncertet, tehát látható, hogy az akkori világ színejava azért mégiscsak eljutott ugye Szabadkára. Na most, ami még érdekesebben, hogy ahogy te mondtad, itt is Beethoven D-dur szonáta, Mendelssohn Émol hegedű versenye, aztán a Dalárda a legnagyobb dicsőségre két magyar nótát énekelt el. Tehát az, hogy magyar nótákat és dalokat énekelnek, és vegyesen tulajdonképpen a klasszikus darabokkal, ez teljességgel magától értetődés természetes volt, mint hogy a tájékozódásukban is az, hogy az operetnek mondhatnám szinte ugyanakkor a jelentősége volt mindkettőjük, tehát Kosztolányi és Csád Géza zenei tájékozódásában, mint tulajdonképpen a klasszikus zenének.
Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy nem csak klasszikus zenét játszottak közösen, hanem más műfajok is szóba kerültek. Mik voltak ezek? Tehát Szabadkán.
Hát ugye itt két népdalról beszéltem. Na most az, hogy ezek a népdalok milyen jelentőséggel rendelkezte, milyen jelentőség volt, az például az Aranysárkányban is, ma már korábban idéztem, de ezt itt is lehet idézni. Ugye a 18. fejezetnek nem a végleges változatából, hanem egy fennmaradt szöveg változatából, például kiderül, hogy a zöldfa kocsmából kiszűrődő dal mi is volt valójában. Ebben a szövegben tudjuk, azt írja Kosztolányi, hogy a Zöldfa nevű kocsmából cigányzene foszlányai hallatszottak, egy elbúsult, sárda nyitogató, édesanyja szomorító magyar legény mulatott, ki az asztalt verve kiáltotta, hogy neki senki sem parancsol, senki sem parancsol, a jásság épp oly kevésé, mint a kunság, vagy a nagyszegedi hajdúság. Ugye a kritikai kiadás arra való, hogy fölkutassa, hogy akkor mi is ez a nóta, és ugye kiderül, hogy én vagyok a kunsági fi, nékem nem parancsol senki, sem a jásság, sem a kunság, sem az alföldi bíróság. Tehát első kézből voltak Kosztolányinak mély ismeretei ebben a műfajban is.
Ugye a délelőtti konferencián már emlegettem ezt a kézirat részletet, úgyhogy azt is megígértem, hogy meghallgatjuk most a mai estén. Kérem az előadó művészeket, hogy játsszák el nekünk Agócs Mártont és Hegedűs Frenki Látót.
Én vagyok a kunsági fi, nem parancsol nékem senki, sem a jásság, sem a kunság, sem a karcagi bíróság. Én vagyok a doktor legény, beteg a szeretőm szegény, szedek százféle virágot, egy se használ élehálót. Én vagyok az, aki nem jó kocsma ajtó nyitogató, boros üveg emelgető, barna kislány szeretgető, de sörös üveg hajtogató, szőke kislány csalogató. Az ki engem nem mond jónak, változtassa Isten lónak, vagy szürkének, vagy fakónak, vagy pedig igavonónak. Mert én vagyok a kunsági fi, nem parancsol nékem senki, sem a jászság, sem a kunság, sem a karcagi bíróság, sem a jászság, sem a kunság, sem a karcagi bíróság.
Köszönjük szépen! Ugye ennek a szövegnek azért van jelentősége, mert a zöldfa kocsmából hangzik ki, amikor Novák éppen hazafelé tart, és az úton ekkor verik el őt a diákjai. Ezért tartottuk fontosnak, hogy ez a dal itt megidéződjön. Tehát nem csak hallgatott Kosztolányi magyar népdalt, hanem állítólag énekelt is magyar nótát.
Legalábbis ő maga bevallja ezt. Van egy levele, amit Füst Milánnak, egyik legközelebbi barátjának 1928. június 8-án írt, és ebben a következő olvasható. Fiam külföldön, én itthon, változóan, leverten és tűrhetően, örülni semminek se tudok. Tenna Ferencivel és Hollósékkal mulattunk, cigányzene mellett. Ezt énekeltem hangosan. Rámás csizmát visel a babám. Szép lehettem.
Hallgassuk meg ezt a nótát is most.
Visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizma, hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. De rámás csizma hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. De ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme.
Akkor most már hagyjuk el Szabadkát, mert ugye Kosztolány is elhagyta Szabadkát, és Budapestre költözött. Győri Lászlót kérdezem, hogy milyen volt a zenei élet Budapesten?
Hát ugye 1903-ban költözött Budapestre. Azt tudjuk, hogy az Operaházat azt 1884-ben nyitották meg. Tudjuk, hogy ekkor már létezett a Zeneakadémia, a koncerthelyszínként hamarosan belépett a Vigadó. Budapesten elég jelentős vendégjárás volt már ebben az időben, nagyon sok szólista volt, egyetlen szimfonikus zenekar működött, ugye a Filharmoniai Társaság zenekara, amelyet 1856-ban alapítottak, ebben nem vagyok egészen biztos, a következő szimfonikus zenekar az 1923-ban alakult, ez volt a Székesfővárosi Zenekar, ez a későbbi AHZ, ma Nemzeti Filharmonikus Zenekar, és hát a rádiózenekar az meg 1843, de ezt Kosztolányit már nem érinti. Voltak fellépések, tehát jöttek elég szép számmal fellépők. Külföldről jöttek a világ nagy karmesterei, elég sokszor jártak. Nem annyira az első években, inkább később futott föl. Szerintem ez inkább az első világháború utáni években. Különben volt egy nagyon aranyos anekdóta Doráti Antal visszaemlékezéseiben, amikor 1920-ban Sir Thomas Beecham vezényelt az operában, és egy kecske szakállas angol, persze elrontottam most a poént, mert egy kecske szakállas angol dirigáltott, és akkor megkérdezte az egyik díszletmunkás a másikat, hogy te, ki ez? Hát ezek nyerték meg a háborút. Szóval, és ez a kecske szakállas, ez Thomas Beecham volt. Szóval Bruno Waltertől Furtwänglerig itt nagyon nagy nevek, nem ebben a korai időben, de a budapesti operaházban kitűnő karmesterek és művészeti vezetők is voltak. Az operaház történetét hát kezdettől fogva, és ez a nemes hagyomány ez megmaradt, a visszájkodás jellemezte, tehát mindig volt ez a kurucos, magyaros, bezárkózó vezetés, és volt egy világra nyitott, és a világ nagy, a világ zenei életébe belesimulni kívánó vezetés, ezek fúrták egymást, és tették lehetetlenné mindig egymás munkáját, de voltak nagyon jó korszakok a magyar opera játszásban is. Akkor még nem volt olyan jelentős, de hát a Liszt Ferenc alapította Zeneakadémia, az azért egy nagyon szolid zenei képzést biztosított, és nagyon, tehát a zenepedagógia az létezett akkor is.
És a Wagner kultuszról.
Hát a Wagner kultusz, ezt most mondjuk el, igen. Hogy ugye... Igen, tehát a Wagner kultuszról, azért beszélünk a Wagner kultuszról, mert a Bolygó Hollandiról többször is szó esik, illetve például az Aranysárkányban a szerelmesek azok a Valkürből, a Valkür motivumát fütyülik egymásnak, úgyhogy ez is egy, tehát nyilván érhették Kosztolányit mindenféle Wagner élmények. A magyarországi Wagner játszás története az 1866, ezt felírtam, csak nem tudom, hogy hova. Azt hiszem 1866-ban volt az első Wagner bemutató, addig sikerült Erkel Ferencnek megakadályozni, hogy Wagner műveit játsszák a magyar opera színpadokon. 1966-ban aztán megtört a jég, és bemutatták a Lohengrint. 1873-ban volt a Nemzeti Színházban a Bolygó hollandi bemutatója. Aztán ugye a Bolygóról volt itt többször szó. 1888-ban volt egy új rendezés, az már az Operaházban. 1919-ben volt egy felújítás, 1930-ban ez már egy Olá Gusztáv rendezés volt, szintén egy Bolygó bemutató volt, aztán 1944-ben is volt, de hát ugye ez Kosztolányi halála után volt már csak. Nagyon érdekes, hogy robbant be Wagner a magyar operajátszásba. Talján Tibornak a magyar opera játszás történetét bemutató tanulmányában van néhány nagyon érdekes dolog az, hogy a Wagner széria fontolgatva és vitatható stratégiával folytatódott, a Tannhäuser, a Bolygó hollandi, majd a Rienzi premierjével, három évszám van hozzá, 1871, 1873 és a Rienzi az 1874. 1883-ban még a régi házban, tehát még nem az operaházban, mert csak 84-ben készült el, a régi házban következett a Nürnbergi mesterdalnokok, és aztán jött ugye a Nibelung gyűrűje, ezután volt egy bizonyos pangás, és azt írja Talján Tibor, hogy, ja igen, hogy az 1899-1900-as évadban mindösszesen 8-szor játszottak Wagner művet. Ez azért nagyon érdekes, mert 1901. november 28-án a Tristan és Isolda premierjével elérkezett Budapestre a Wagnerizmus. Tehát ugyanazzal az intenzitással, mint a világ nagy opera színpadain, német színpadokon például, vagy Bécsben. Az évad során 12 előadás követte a bemutatót, ugyanabban a szezonban összesen 35 alkalommal játszott az operáz Wagner művet, 1908-ban és 1909-ben pedig 37-szer, ami hát azt jelenti, hogy az évad opera előadásainak 20%-át ezek a Wagner előadások tették ki. Van még egy nagyon jó idézet, amit Talján Tibornál olvastam. Ő Fodor Gyula zenekritikust idézi. Kellett a sikerhez az is, hogy a 20. század első évtizedében a polgári közönség a cigány muzsikáról átmenet nélkül Wagnerre térjen át. Hogy miért Wagnerre? Minden bizonnyal a mű mitikus jelképi mélylélektani értékei miatt, amelyek kifejezték, sőt meghatározták a szecessziós kor hangulatot. Hát ezt írja Talján Tibor. Bocsánat, még egy tulajdonképpen innentől lehet azt mondanunk, hogy a magyar opera játszásnak a három pillére kialakult a Mozart, Verdi, Wagner három fő vonulat. Ez egészen a közelmúltig jellemezte, sőt tulajdonképpen azt hiszem ma is jellemzi az opera játszást Magyarországon.
Csád Géza két éve ugyan fiatalabb volt, mint Kosztolányi, és föl is nézett Kosztolányira, de két dologban ő volt a szaktekintély Kosztolányi előtt. Az egyik a nők voltak ebben a témában, maximálisan Csád Géza volt a mérvadó és mintaadó, a másik pedig a zene. Na most ő Wagner János volt. 1908-ban a Nyugatban megjelent egy tanulmánya Pucciniről, amelyet egyébként külön lenyomatként is kiadtak, és ez elég meglepő, ha az ember kezébe veszi, mert Verdi neve meg sincs említve ebben a szövegben, Wagner annál inkább, tehát Puccini, mint Wagner követő úgy jelenik meg ebbe az írásban, ami eléggé meglepő és meghökkentő. 11-ben megjelent egy sorozat a Zeneszerző portrék címmel, ebben úgy ünnepli Wagnert, mint Bach és Beethoven mellett a harmadik nagy oszlopát, és Csádnak abszolút az volt a véleménye, mint általában a Wagner János keveseknek, mert azért ez egy kisebbség volt valójában, hogy nevezetesen a legnagyobb zeneköltő Wagner, minden idők legnagyobb zeneköltője, elsősorban azért, mert a színpadi szöveget és a zenét egyensúlyba tudta hozni. Ilyen szempontból a Puccini párhuzam is ilyen szempontból merül föl nála. Valamennyi, mint zenekritikus, valamennyi Wagner bemutatóról részletesen írt egyébként. Na most ugyanakkor Kosztolányinál az figyelhető meg, ugyan nem minden szövegét néztem át, de elég sok szöveget, ahol Wagner művek kerülnek szóba, minthogyha Kosztolányi elsősorban a Wagner kultuszt fricskázná meg ezekben a szövegeiben. Tehát nem élő zenéről beszél, hanem gépzenéről beszél, ami ugye szembe van állítva eleve az élő beszéddel. Például az Esti Kornélban is ugye a gépzongora Tannhäuser nyitányát játszott, tehát a gépzongora játsza. 12-ben írt egy novellát, aminek az a címe, hogy a Szerb. Ez egyébként a 16-os Bujbájosok című kötetben Bácskai barátom címmel is megjelent. Ebből idéznek egy rövid részletet, ami ugyancsak ebből az irányba mutat. A 20 fillérest bedobta a háttér gőzeiben pácolódott zongora verklibe, mert síralmasan és nyöszörögve rázendített a Lohengrin gitányára. Bogumil élvezettel szívta fillérest cigarettáját. Wagner, a germán félisten, a német tölgyerdők zúgása. Minden alkalommal ezt játszatta a verklivel, s hogy szerette, abban nem kételkedem. Egyszer azonban elvétette a számot, s a Wagner nyitány helyett a ladi-ladi komot nyekergette a szörnyű szerszám. Bogumil ezúttal is áhítatosan mondta. Wagner, a germán félisten, a német tölgyerdők zúgása. Ez mutatja, hogy azért hogyan találhatott utat a népdalok, vagy a műdaloktól, a magyar nótáktól, a divat folytán, mint divat jelenség nyilvánvaló módon Wagner. És mielőtt...
Érdekes az, hogy az édesannában sem élő koncerten hallgatnak Wagnert, tehát ott is egy gépzene szólaltatja meg, méghozzá a patéfon.
Igen, patéfon. Persze jó lett volna, hogyha a Kosztánynak lett volna legalább a patéfonja, de nem volt tudomásom szerint. Annyit még, mielőtt átadnánk a zenének a szót, hogy ugye a rövid részlet, amit majd később majd még visszatérünk, így szól, ez a Vad éjszaka című fejezetben van, hogy Jancsi úrfi, a hős, Tatárékhoz indult, de a Zerge lépcsőn megfordult, az alagúton át Pestre sétált. Beült egy moziba, végignézett egy 7 fölvonásos olasz szerelmi filmet, egy patéfonba is jegyet váltott, Wagner Bolygó Hollandiát hallgatta. Semmi kommentál, de nyilvánvaló a kontextus, a kapcsolat, hogy végül is milyen értékhangsúlyal szerepel. Akkor adjuk át a szót.
Hallgassuk meg tehát Wagner Bolygó Hollandiából Szenta áriáját, balladáját, bocsánat, tehát Szenta balladáját, előadja Puja Andrea, zongorán kísér Nagy János. Köszönjük szépen. Újja Andrea, Nagy János. András, téged kérdezlek, hogy szerinted mennyire komolyan vehető Jancsi Úrfi az Édesannában, mint Wagner hallgató?
Tulajdonképpen ez egy vita kérdés a Édesannához szóló irodalomban, ugye. Jancsi Úrfi egy teljesen felelőtlen alakként jelenik meg ugye a regény lapjain, de hát elég sajátos szereplése van, ugye egy nagy bőrön tele ruhával, így rendkívül igényes. Ott alul viszont két darab könyv is lapul. Az egyik a salátává olvasott Szamár Füles füzet, Karinti Frigyes műve, az Így írtok ti, meg egy dióhéj nyelvtan egy óra alatt angolul. Nyilvánvaló az irónia annak is szól, hogy a Karinti művét, akik olvasták, úgy gondolták, hogy bőven eleget tudnak az új irodalomról, már fölösleges elolvasni. Nyilván ez is szerepet játszott ebben. Na most lehet, hogy ebbe a sorba illeszkedik bizonyos értelemben ez a Patefon hallgatása. Szegedi Masszák Mihály eleve úgy értelmezte, ő vetette föl talán leginkább, hogy ennek a Wagner motívumnak jelentése is van. Ő úgy gondolta, hogy mint egy torz csufondáros kifordítása a regény történésének, a fölidézett operának a szövegkönyve. Na most kétségtelen, ha megváltás motívumra gondolunk, ami alapvető ugye a Bolygó Hollandiban, akkor ahhoz képest Jancsi Úrfinak a románca tényleg egy eléggé torz dolog. Én azonban úgy gondolom, hogy más jelentése is lehet ennek, például az, hogy akihez Jancsi Úrfi hát hozzányúl, aki érintkezik, arra bajt hoz, és ez szintén a Bolygó Hollandinak egy nagyon fontos vonása. És annyira bajt hoz Édes Annára, hogy tulajdonképpen akaratlanul bár, de Jancsi Úrfi az, aki a későbbi katasztrófának az előidézője. Az egy külön csufondáros, tragikus és ironikus egyszerre az, hogy a bírósági tárgyalásra Jancsi Úrfit, akinek a legtöbb köze van a dologhoz, ezt se hívják, fogalmuk sincs arról, hogy milyen összefüggés van. Tehát a földi igazságszolgáltatásnak semmi köze nincs a valóságos helyzethez, ez tökéletesen kiderül a műből. Ezen kívül még sok más funkciót is lehet éppenséggel tulajdonítani ennek a történetnek. Inkább az az érdekes ebben is, hogy itt is nem, természetesen nem a Wagner műről van szó igazában, hanem annak egy a Wagner kultusz révén ugye egy popularizálódott változatáról van szó. Hogy nem csak ez a probléma vetődött föl Kosztolányi számára Wagnerrel kapcsolatosan, arra viszont utal 1925-ben egy interjút készített Bartók Bélával Kosztolányi. És ebben, hát a magát Kosztolányit is rendkívül foglalkoztatta a 20-as években, úgy érezte, hogy egy új korszakforduló van a költészetben, az irodalomban és általában a kultúrában. Éppen ez okozott neki gondot, hogy váltani kell, neki is váltani kell, és hogyan váltson. És bizonyos értelemben megerősítést kapott Bartóktól is, aki nem direktbe idézi Bartókot, hanem függő beszédben idézi. Tagadhatatlan, idézi Bartókot, nagy a visszahatás a romantikusokkal szemben, az egész világ megállt kiállt, Bachhoz tér vissza, s a még előbbi zeneszerzőkhöz, tárgyilagos, irodalmellenes muzsikát kíván, mely nem ábrázol határozott érzést, feltétlen zenét ad. Háború előtt a németek jártak a mozgalom élén, Schönberg az expresszionista, de háború után, mintha pangás mutatkozott volna a német zenébe. A zenei romanticizmus kinövése Wagnerrel és Strausszal már tűrhetetlenné vált. Ez Bartók véleménye. Kosztolányi bizonyos esetben egyértelműen idézi Bartókot, egyébként ő is nagy Bartók hívő volt. Nem tudom, ez a Bartók értelmezése Wagnerrel kapcsolatosan, ezt esetleg mások is vallották akkoriban?
Hát, fogalmam sincs, nem tudom, én azt gondolom, hogy Bartók egy véleményvezér lehetett, szóval mindenképpen Mindenképpen így lehet. Bartókra nagyon erősen hatott Debussy, nagyon erősen. Tehát nagyon erősek voltak a francia hatások nála. Egészen haláláig mindig figyelte, hogy mit csinál Igor cár, szóval, hogy Stravinsky mit csinál. Tehát nagyon odafigyelt egy sor mindenre. Én azt hiszem, hogy Bartókot ez nagyon erősen jellemezte, de például Kodálynál nagyon észrevehető a német hatás, szerintem Kodály zenéjében jelentősen ott van.
Kosztolányi nagyon ügyesen és trükkösen játszik a zenei betétekkel az Édes Annával, és amikor összeállítottuk ezt a zenei műsort, arra gondoltunk, hogy esetleg ugyanezt zenében is megpróbálnak visszaadni az előadó művészek. Úgyhogy most ezt a Wagner darabot popularizálva fogjuk meghallgatni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy felismerjük a motivumokat. Előadja Gereben Zita énekem. Énekelni fog, bocsánat. Gereben Zita, az átiratot készítette és zongorán kísér Nagy János, doboknál Zsuper Flóra, és hegedül Franky Látó. Tehát most tulajdonképpen egy popularizált Wagnert fogunk hallgatni.
Ocean sweeps, blood red, her sails in black a mess. Her pale lit captain never sleeps, but fine fragrances never snaps. Ooh, the wind is shrill, you hey, you hey. Without end, yet he'll to pay from this life. For poor baby liver, find him made faithful and true. Don't worry ever. All miners do feel it. See, never find her. Pray yet that heaven need us them move. In his room, find a little bit. Find a little bubble, little bubble. Find a little bubble, boy. Find a little bubble, little bubble. the restless and the streets, but find her dresses black a mess. Her pale lit captain never sleeps, but more forgetful ever since. Ooh, the wind is shrill, you hey, you hey. Ooh, 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 ooh. The wind is shrill, you hey, you hey. Ooh, like an arrow, he flies without rest, without rest, without end. Yet this hippie won't decide who could believe her. Oh, but in my faithful again, oh, oh, that is liver. Oh, my death don't pale in the spring that my find her. Pray about heaven, we see and this dude in his boom.
Szerintem ezt Kosztolány is élvezte volna. Na most az Édes Anna abból a szempontból sem érdektelen, hogy ebben arra is vállalkozik ugye Kosztolányi, hogy a Jancsi Ulfi szájába egy nótát adjon, méghozzá egy divatos angol slágert énekeltette vele. Bevallom őszintén, amikor én ezt olvastam, abszolút úgy képzeltem, hogy ezt Kosztolányi találta ki, ezt a és parodisztikus hatásra törekedett, tehát egy végtelen primitív szöveg. Meg kell mondjam, hogy két sajtóhiba még így is becsúszott, ami egy külön tétel, ugye. És a kritikai kiadás során derült ki, hogy szó sincs róla, ez egy valódi sláger volt, amelyet tulajdonképpen valamikor egy Nászlút Express című Broadway revűben adtak elő, méghozzá 1913. február 6-án volt a bemutatója, és Al Jolson énekelte a...
Itt látható a lemezborító éppen mögött.
Énekelte ezt a dalt. Na most bevallom őszintén, ilyen szempontból is meglepetés ért, mert ugye a Jancsi Ulfi olyan dinamikusan adja elő. Eszembe nem jutott, hogy ez egy szirupos láger valójában, tehát valahogy egészen más, mint amit a Jancsi Ulfi szájába adna az ember, akkor már jobb lett volna, a Kosztolányi tényleg maga írta volna meg a dalt, gondolom én, de hát az egy más kérdés, hogy az Édesannát úgy írta meg, hogy dokumentatív hitelességre törekedett maximálisan, tehát még az utcák is azzal a névvel szerepeltek, amelyek voltak, amikor a történet játszódik, tehát 19 végén, 20 elején, tekintet nélkül arra, hogy ezeknek az utcáknak a nevét közben átírták, átkeresztelték, akkor is ez nagy divat volt már. Tehát ő abszolút és mindenben egy dokumentatív hitelességre törekedett, és ilyen szempontból persze érthető, hogyha már Jancsi Ulfi dalra fakad, táncdalra fakad, akkor az is legyen egy olyan dal, ami valóban hiteles dal. Nem tudom, akkor ezt a dalt meghallgatjuk most így, és aztán majd később még a jazzre.
Igen, kikerül. Ismét meg szeretném kérni az előadó művészeket, hogy fáradjanak a színpadra, és hallgassuk meg ezt a dalt. Monaco McCarthy You Made Me Love You című slágert. A korban ez egyébként tánczeneként funkcionált, ha jól emlékszem. You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me want you. And all the time you knew it,
I guess you always knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. But there were times you know you feel so bad. You made me cry, for I didn't want to tell you. I didn't want to tell you. I want some love that's true. Yes, I do. Did I do? You know I do. Give me what I cry for. You know you've got the kind of kisses that I cry. You know you made me love you. You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me love you. And all the time you knew it. I guess you always knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. But there were times you made me feel so bad. You made me sad for I didn't wanna tell you. Didn't wanna tell you. I want some love that's true. Yes, I do. Did I do? You know I do. Give me what I cry for. You know you've got two kind of kisses that I cry for. You know you made me love you.
Köszönjük szépen.
Most itt enyhítve volt a kín azzal a jazzesített változattal. Kosztolányi nem biztos, hogy teljesen egyetértett volna ezzel, mert hiszen ő a jazzről véleményt mond az Édesannában. Jancsi úrfi ugye egy bárba szívesen jár el, ahol a következőt olvashatjuk erről. Ezt az újonnan alapított bárt az akkori viszonyokhoz képest fényűzően rendezték be mindenféle tükrökkel, csillárokkal, aranyfüstös gipsz oszlopokkal. Állandóan üvöltözött itt a jazzband. A jazzbandnek megvan az a föltétlen előnye, hogy mellette nem csak gondolkozni nem lehet, hanem még érezni sem. Annak az előkelő közönségnek, mely ezt a klubot látogatta, erre volt szüksége. Külföldi lánckereskedők jártak ide, meggazdagodott hadseregszállítók, antantisztek, jobb éjjeli nők, vidám kis hadiözvegyek, a hősök egykori hitvesei, akik a gazdasági viszonyokra való tekintettel itt keresték az utókor háláját. Ezek örömmel hallgatták a néger zenekart, mely a vadállatok ordítását és a háborús csömör öklendezését utánozva tulármázott mindent, a bennük háborgó kétségbeesést és undort is. Kissé elhűltek tőle, aztán táncoltak. Na most ez nem egyedi, nem egy ritka kivételes véleménye volt Kosztolánynak, például a Közéleti Kitűnőség című versében is kifejezetten pejoratív konnotációval szerepel a jazz. És nem volt egyedül ezzel a véleményével, az irodalmi elit számos tagja is osztotta ezt a véleményt, tehát a jazznek nem voltak lelkes hívei, sőt, még olyan népszerű szerzők, mint Molnár Ferenc is, ugye meglehetősen pejoratívan szerepelteti, például az 1-2-3-ban esik szó a jazzről, amire az a méltó válasz, hogy fúj. Tehát ez mondjuk egy eléggé elfogult, egyoldalú véleményt tükröz. Mennyire lehet ezt általánosítani, erről tudunk-e valamit?
Hát én azt gondolom, hogy ez elég általános lehetett polgári körökben. Ugye ez nagyon hirtelen jött be az első világháború után, egy teljesen új korszak kezdődött, hát a jazz egy új kor zenéje volt. És szűk körben azt hiszem, hogy Budapesten is nagyon divattá vált, nagyon gyorsan elkezd, szóval átvették, és nagyon sok helyütt játszottak jazz orfeumokban és különböző mulatókban. Ugyanez borzasztó érdekes, én fordítottam Winifred Wagner, avagy Hitler és a Winifred Wagner, avagy Hitler és Bayreuth című könyvet, amely ugye, mint a cím is mutatja, Winifred Wagnerről szól, aki férjhez ment a Siegfried Wagnerhez, aki hát egy elég szerény tehetségű fia volt Richard Wagnernek, és ők mentek át Amerikába a hajóval egy turnéra, és a hajónak a étterme, vagy nem tudom, ahol egy ilyen közösségi helyiségben ott egy jazz zenekar játszott, úgyhogy ennek megfelelően szenvedtek is, és nagyon érzékletesen írja le, hogy mit tapasztaltott Winifred Wagner, ugye a jazz zenekarról, amelynek tagjai rángatták az ülepüket, és banjoztak, és hát mondjuk egy jó nagy adag rasszizmus van ebben, mert ugye ez néger zene volt. Most ez a néger zene, ez nagyon tipikus volt, azt hiszem. Ez a fajta felfogás, ez a közép-európai fehér ember a felsőbsége tudatában jól lenézte ezt az állati néger zenét. Borzasztó érdekes, azt lehet tudni, hogy például Stravinsky hogy ismerkedett meg a jazzzel, hogy 1917-ben Pierre Monteux, aki Amerikában járt turnén, ő vitte az első kottákat neki, de hát Stravinskyról tudjuk, hogy nem volt ilyen negatív véleménye, hiszen azonnal megírta a Piano Reg című művét, és hát nagyon erősek 1917 után a jazz hatások a zenéjén. Szóval Azt hiszem, hogy a jazz fogadtatás az volt ilyen is, meg olyan is. Hát Kosztolányinál úgy látszik, nem volt szerencséje a jazznek.
Azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a jazz, nem az a jazz.
Nem, ez a ugye, hogy miről van itt szó, ez a jazz tulajdonképpen maga a műfaj még nagyon friss volt. És tánczeneként, tánczene formájában jött be Európába, kicsit talán másképp is, mint ahogy Amerikában játszották. De hát mindenképpen megosztotta az embereket.
A Kosztolány se volt következetes, amikor Josephine Baker táncolt afrikai módon, azt nagyon elismerően nyugtázta, és elég szuperlatívuszokban írt róla.
Köszönöm szépen. Mai estünk során hallhattunk jazzt, magyar nótát, népdalt, klasszikus Wagnert és Schumannt. Zárásképpen, estünk zárásaképpen egy újabb feldolgozást hallgassunk most meg. Ismét játszani fognak az előadó művészek, de most ugyanúgy, ahogy Wagnert popposították, most fordítva ezt a jazz darabot fogjuk meghallgatni kortárs Wagneres előadásban. Puja Andrea fog énekelni nekünk, és Nagy János kísér zongorán, és ő készítette az átiratot is. Nagyon köszönjük. Köszönöm a beszélgető társaimnak, Győri Lászlónak és Veres Andrásnak, hogy itt voltak velünk, és sok okos dolgot mondtak Kosztolányi zenei szöveteiről. Köszönöm az előadó művészeknek, akik megszólaltatták ezeket a darabokat. Gereben Zitának, Nagy Jánosnak, Puja Andreának, Frenki Látónak, Zsuber Flórának és Agocs Mártonnak. Köszönöm még egyszer is. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra.